Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 84. Zsoltárnak az első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Folytassuk tovább helyünket elfoglalva Isten tiszteletünket a 372. számú dicséret éneklésével, a 372. dicséretnek az első három verseit énekeljük, az első vers így kezdődik: Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
23. úrnapja. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Krisztusban Isten előtt igaz vagyok, és az örök életnek örököse. Mi módon vagy igaz Isten előtt? egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra, Isten az ő ingyen kegyelméből, minden érdemem nélkül nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított, de csak akkor, ha Krisztus jó téteményeit hívő szívvel elfogadom. Miért állított, hogy egyedül csak a hit által lettél igazzá? Nem azért, mintha a hitem érdemesítene arra, hogy Istennek kedves legyek, hanem mert Isten előtt az én igazságom egyedül Krisztus elégtétele, igazságossága és szentsége, és ezeket én csak hit által tudom elfogadni és sajátommá tenni.
A mi segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, a pünkösdi történetet, ahogy megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a második résznek az első 13 versét olvasom. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zugás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zugás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban, gunyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk, csodálatos kiváltság, hogy együtt lehetünk veled, és együtt lehetünk a választottak közösségével. Urunk, te voltál az, aki elküldted a te szent lelkedet, hogy megszólítsad mindazokat, akiket kiválasztottál. Köszönjük, hogy minket is kiválasztottál. Köszönjük, hogy minket is meg akarsz szólítani. Minket is elhívtál arra, hogy hozzád tartozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokszor sokat tiltakozunk ez ellen. Az ellen, hogy egészen a tieid legyünk. Az ellen, hogy szent lelked erejével vigyél magaddal bennünket ebben a világban. Az ellen, hogy egészen átadjuk magunkat neked. Urunk, olyan jó tudni, hogy a kegyelem valóban kiáradt erre a világra, és bennünket megérintett, és minket kiválasztottál arra, hogy üdvösségünk legyen, és most már veled, Szent Lelked által igazán közösségben lehessünk. Köszönjük, hogy emlékezhetünk és ünnepelhetünk, és köszönjük, hogy nem csak egy régi történet, hanem Szent Lelked ereje ma is megújíthat bennünket, ma is építhet a hitben, ma is előre vezethet, és alkalmassá tehet a neked való szolgálatra, arra, hogy ebben a világban hirdessük nagyságos nevedet. Urunk, hálaadással hajtunk fejet előtted, és köszönjük, hogy a te szereteted által körülfogtál minket, és meg akarsz tartani. Együtt hívunk és imádkozunk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld meg mindannyiunk életét a te kegyelmedből. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére és Isten igéjének hirdetésére készülve a kórus szolgálatát fogjuk meghallgatni. Elsőként Csomasz Tóth Kálmán Jövel Szentlélek Úristen kezdetű énekünkre komponált kórus műve hangzik el. Ezt követi a Jer Kérjük Isten áldott Szent Lelkét kezdetű ének négy szólamú feldolgozása Johann Walter 1524-ben megjelent gyűjteményéből. Végül az egyik énekeskönyvi énekünk, amely kevésbé ismert, de annál szebb, a Pünkösdnek jeles napján kezdősorú éneket balladaszerűen citera kísérettel fogjuk meghallgatni Timár Sára és zenekara nyomán. Hát ők voltak, akik inspirálták ebben a formában. kórus szolgálatával készültünk az igére és az ige hirdetésre. Hadd mondjam, van egy kicsi időm, hogy köszönjük ezt a szolgálatot, majd a végén majd igyekszem részletesebben is. Közben, amíg elhelyezkednek, és mi pedig oda figyelünk majd a textusra, szeretném jelezni, hogy a gyermekeket most várjuk a gyermekisten tiszteletre. Kati nénivel tudnak majd annál az ajtónál menni. Szeretettel ajánljuk ezt a lehetőséget, aki lemegy. Mi pedig helyünkön maradva a felolvasott ige szakaszból egy részletet, Apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 11. versének a második felét olvasom fel. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Azt mondtam, hogy a pünkösdi történetet olvasom fel, amikor a hosszabb igeszakaszt olvastam, de igazából már akkor tudtam, hogy nem volt pontos ez a megfogalmazás, hiszen a történet ennél hosszabb, és a vége az egész második részt magában foglalja, ami akkor pünköstkor történt ennek a leírása, de ez most hosszúnak gondoltam, hogy mindent felolvassak. Szóval ez az első részlete. És itt pedig a 11. versnek az elején az a felsorolás van, ahol a népeket sorolja fel, amit nem olvastam, mert azt az egészet kellett volna, de a hangsúlyt ide szeretném tenni. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Engem ebből a szakaszból ez ragadott meg, mert hogy Isten felséges dolgairól magyarul lehet beszélni. Persze mindenki azt mondja, hogy ó, hát ez persze nyilván, mert ebben nőttünk fel, meg itt mi magyarul beszélünk, elfeledtünk sok mindent már, elfeledtettük azt, hogy egyáltalán az, hogy van magyar nyelv, az részben a reformációnak is köszönhető, mert bizony elég erőteljes volt az elképzelés a Habsburg birodalom részéről, hogy a magyar nyelvet azt valahogy így háttérbe szorítsák, és valami birodalmi német nyelv legyen az, ami mindenütt van. Bizony iskolákban is volt idő, egyházi iskolákban, ahol szembe kellett szállni ezzel, mert kötelezővé akarták tenni a német nyelvű oktatást, mondjuk a latin helyett, vagy a magyar helyett. És hogy ezzel szemben mi most még mindig magyarul beszélünk, hát az egy kész csoda. Mondjuk az nem olyan nagy dolog, hogy oroszul nem beszélünk, az igazából nem jött be nekünk, de ugye nem jött be ez az orosz, tanították vagy 40 évig, de hát volt, aki megtanulta, mondjuk velem nem sokra jutottak, de ez most egy másik kérdés. Nem 40 évig tanították nekem, tehát nem így értem, de vannak akiknek. De hát azért nem terjedt el általánosan. Nem erre gondoltam, de magyarul szól hozzánk az Isten, ez egy nagy dolog. Nem azért, mintha nem tudna magyarul, tud, mindig is tudott, de hát azok, amik ott vannak a Bibliában, azt mi magyarul tudjuk olvasni. Megint olyan természetes dolog, de hát aki járt Vizsolyba, az tudja, hogy milyen nagy dolog ez. Milyen nagy dolog, hogy már 1590-ben lefordították magyar nyelvre Károli Gáspár és valószínűleg a munkatársai a Bibliát, hogy az Isten magyarul beszéljen. Egyébként ez van az elején, ha valaki megnézi, hogy aki eddig szólt hozzánk deákul, meg zsidóul, azt hiszem így mondják, meg görögül, az most magyarul szól. Micsoda dolog. Ugye ez a deákul az a latin volt, a zsidóul az meg a héber, akkor így mondták, magyarul szól. A mi nyelvünkön szól. De úgyis mondhatnám, hogy megértjük. Kicsit hadd távolítsak ettől a verstől, hogy aztán újra közelítsünk. Ami az idő szemléletünkben van, az nagyon sajátos. Emlékszem, hogy amikor még elkezdtem iskolába járni, akkor a negyedikesek azok olyan nagyon nagyok voltak. Aztán, amikor ötödikbe kerültem, akkor a nyolcadikosok azok már majdnem felnőttek voltak. És aztán, amikor pedig a gimnáziumot kezdtem el, hát a végzősök, hát azok mi az, hogy felnőttek, annál sokkal több. Aztán, amikor én lettem 18 éves, akkor már nem tűnt annyira nagynak dolognak ez, de az időt így szemléljük. Vagy mondjuk, amikor 18 éves lettem, egy korombeli ember, akinek ilyen szép szőke haja van, az ilyen öreg embernek látszott. Hát most nem érzem úgy, nem tudom ki, hogy van vele, nem érzem így. Szóval az idő az furcsa, és hogyha még nagyobb távokban gondolkodunk, ugye mire tudunk visszagondolni? Pont valamelyik hittanórán, már nem tudom, hogy jött elő, hogy nem sokára lesz az évfordulója egy nagyon fontos eseménynek, az én életemben egy fontos esemény volt. Nem tudom, hogy, bocsánat, itt majd meg fogom kérdezni, hogy van-e itt olyan, aki ott volt 1988. júniusában a Hősök terén az Erdély tüntetésen. Vannak, akik ott voltak, igen. Szóval nagy idők voltak. És akkor a nyolcadikosok, akikkel beszélgettünk, nem tudom már mondom, hogy került elő, hogy miért mondtam el, így néztek rám, hogy hát ez ilyen történelem előtti időknek tűnt. Miközben azért igazából a történelem ennél jóval nagyobb távlatokat mutat. Mindjárt mondom, hova akarok eljutni. Többször elhangzott, és számomra ez egy ilyen nagy felismerés volt, és egy nagy élmény, hogy a nicéai hitvallásunk 1700 éves. 1700 éves hitvallás. Amit ma is ugyanúgy vallunk, hogy 325-ben, ugye már véget ér az üldözés, 313-ban kiadják a milánói ediktumot, megengedett vallás, a kereszténység, most, hogy nincs nyomás, rögtön megjelennek a tévtanítások, és fel kell lépni ezekkel szemben, ezért hívják össze a nicéai, vagy más néven nikéai zsinatot ott Konstantinápoly környékén, hagy nevezzük a régi nevén, mi magunk itt még, szóval Konstantinápoly környékén összehívják, és ott eldöntik, hogy az atya és a fiú azonos lényegű, vagyis homo usius. Ez egy döntő dolog volt a kereszténység számára, hiszen ez a Szentháromság tanításának egy nagyon fontos alapja volt ez a felismerés, amit akkor elmondtak. Keveset szoktunk foglalkozni azzal, hogy mi történt régen. Azzal valamennyit néha igen, hogy volt a reformáció, hát az sem most volt, meg hogy Magyarországon is, pont nem olyan régen az egyik kiránduláson emlegettük az egyik zsinatot, a tarcali zsinatot, ahol már nagyon korán döntöttek arról, hogy a reformációnak a genfi kálvinista irányzatát fogják követni az ottaniak, az elején még ez nem volt tisztázott. Na talán odáig még néha eljutunk egy-egy kiránduláson, de mi történt a legelején, milyen idők voltak a legelején? És itt nem a bibliai időkre gondolok, mert az nagyjából ott le van dokumentálva, egy csomó mindent tudunk, hanem ami utána volt, de még előtte, de még utána. Például az ünnepekkel kapcsolatban a kezdeti időkben egy kicsit másképp volt. Másképp volt egy kicsit, mert hogy például csak vasárnap ünnepeltek. Tehát pünköstkor ünnepeltek, de akkor oda vették a mennybe menetelt is. Vagy a húsvétkor emlékeztek a Krisztus keresztre feszítésére is. Hiszen ez a kettő egybe tartozik. Ez egy egység. Ugyanígy a pünkösd meg a mennybe menetel is egy egység. A pünkösdi történet ugyanis nem egy különálló történet. Nem egy olyan történet, mint amit Jézus elmesél a samáriai, vagy a irgalmas samaritánus, vagy előttünk van egy esemény, Zákeus története, nem egy ilyen esemény, hanem egy olyan valami, aminek az előzményei is meghatározók, és a következményei is meghatározók. A következménye az nagyon meghatározó, azért vagyunk itt. Nincs pünkös, nem vagyunk itt. Azért vagyunk itt, mert volt pünkös. Persze tudom, ezt el lehet mondani Jézus születésére, meg el lehet mondani a húsvétra is, de a pünkösd még inkább ilyen, hiszen akkor létrejön az első gyülekezet, és aztán utána még nagyon sok gyülekezet. És még nagyon sokan veszik komolyan azt, amit rájuk bíz Jézus a mennybe menetelkor. Igazából ez a pünkösd arról szól, hogy megkezdődik az, amit Jézus a mennybe menetelekor feladatul ad a tanítványoknak. Az a feladat, hogy mondják el, hogy elközelített a mennyek országa, az a feladat, hogy mondják el, hogy Jézus a Krisztus, és hogy általa annak, aki hisz benne, örök élete van. Ez az evangélium. Ezt kell továbbadni. Azt mondja a kicsit korábban az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy tanúim lesztek. Nagyon határozott kifejezés. Nem azt mondja, hogyha akartok, szóljatok, hogyha van kedvetek, mondjátok el. Talán jó lenne, ha elmondanátok. Jézus eldöntötte. Nektek az a dolgotok, hogy tanúim legyetek, hogy tanúskodjatok arról, ami történt, azt, amit láttatok, és amit hittetek. Tehát ez a tanúskodás, ami a tanítványok részéről történik, és valószínűleg nem csak a 12 részéről, mert többeknek szól ez eleve, hát ugye emlékszünk, hogy akkor, amikor Jézus a mennybe megy, tanítványok összegyűlnek, mit csinálnak pünkösdig? Nem tudom, hogy tudja valaki, mit csinálnak pünkösdig? 10 napig. Biztos sok minden, de van, amit fel is jegyeztek, amit csinálnak. Azt mondja, kevesen vagyunk. Miért? Hát mert 11-en vagyunk, csak Judás meghalt. 12-nek kell lennie. És akkor választani kell valakit, és ez a választáskor, egyébként ez érdekes, nem olyan régen döbbentem rá arra, hogy mit is jelent ez a választás. Nem a választás miatt, hanem mindjárt mondom, arra, hogy akkor kiket gondolnak alkalmasnak arra. Kiket gondolnak alkalmasnak arra? Azt mondják, hogy szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amik közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől mindaddig a napig, amíg felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt a feltámadásnak. Itt arról van szó, hogy többen is voltak. Nem csak azok voltak, a 12, többen is voltak. Olyanok, akik ezt így végigélték, végiglátták. De az apostol, a 12 az egy hivatalos tanú, ők azok, akik a legfontosabbak, és így választják meg. Két ilyen embert találnak, Justust és Mátyást, és végül megválasztják Mátyást, mivel nem tudják eldönteni, hogy melyik is legyen, sorsvetéssel, hogy ő legyen a 12. Szóval megint 12-en vannak, de még ennél többen is vannak, akik kapják ezt a feladatot. Jézus a mennybe megy, és azt mondja, hogy most rajtatok a sor. Most nektek kell folytatni, amit elkezdtem. De ez nem egy új dolog, mert hogyha megnézzük Jézus főpapi imádságát, ott imádkozik azokért, akik hisznek benne, és azokért imádkozik, akik majd az ő szavukra fognak hinni. Tehát azokért, akik majd az apostolok, illetve a tanítványok, a tanuknak a szavára fog hinni, azokért is imádkozik Jézus. A tanítványok tehát ilyen módon indulnak el, ezzel a feladattal, hogy nekik kell folytatni, amit Jézus elkezdett. Tanúskodni kell. És ez a tanúskodás lesz az egyébként, ami aztán utána hangzik, mint apostoli tanítása jeruzsálemi gyülekezetben, és aztán utána, amikor ez már így egybe van, akkor majd megy, hát az emberek mennek más gyülekezetekbe, és ott is tanúskodnak, és elmondják, és bizonyságot tesznek, mindig hittel, nem csak egy történetet mesélnek, hanem abban mindig ott van az a hit, hogy aki ezt elmondja, az hiszi, hogy Jézus a Krisztus, és egyszer majd, ez vitatott, hogy mikor, de a tény az megvan, elkezdik ezt leírni, 4-en, az evangélisták. Így keletkeznek az evangéliumok. Ez a tanúságtétel az evangélium. Miért írják az evangéliumot? Hát azért, hogy akik ezt olvassák, akik ezt a tanúskodást megértik, azoknak életük legyen ebből. És azért, hogy tovább lehessen adni. Hiszen már a tanuk, meg azok, akik tanukat ismertek, meg azok, akik ismertek olyanokat, akik tanukat ismertek, azok egyre inkább az idő múlásával egyre kevesebben vannak. Ez a tanúskodás az, ami itt elkezdődik, a Szentléleknek a kitöltetésével, ez eljutott hozzánk is. És most Isten ránk bízza, hogy mi folytassuk. Most mi legyünk a tanúk. Mi történik? Együtt vannak a tanítványok Jeruzsálemben. Egy szobában vannak együtt, egy zárt helyen, azt gondoljuk, hogy ez ugyanaz a hely, ahol az utolsó vacsora volt, Márk evangélista édesanyjának a lakása lehet, ott a felső szoba, ahol együtt vannak. Nem mernek kimenni, félnek, nem tudják, hogy mi fog történni. Ugye az előzmények azért elég határozottak, ahogy Jézust elragadták, ahogyan üldözték, ahogyan megölették a rómaiakkal. Ez a tanítványok számára is félelmetes. Egyébként jogosan, tehát a későbbiekben őket is fogják üldözni Izraelnek a vezetői, és fellépnek ellenük erőszakkal is. Tehát ez egy valós félelem. Együtt vannak, és eljön a pünkösd napja. Ez a pünkösd, ez nekünk egy ünnep, 50 nappal húsvét után, de akkor is egy ünnep volt. Ez egy zsidó ünnep volt, ami egyébként a bizonyos tekintetben a legnépszerűbb ünnep is volt. Egy olyan ünnep, ami az aratásnak a végét jelentette, hasonló lehet, mint a mi új kenyérért való hálaadásunk. Az aratásnak a végét jelentette, elkészült az új kenyér, és ez összekapcsolódott egyébként a későbbiekben azzal az ünneppel, vagy azzal az emlékezettel, ami a törvényadás és a szövetségkötést jelentette. Tehát a törvényadást és a szövetségkötést jelentette, azzal kapcsolódott össze. Ugye az egyiptomi szabadítás a zsidó húsvét, aztán utána pedig a törvényadás, az majd a másik oldalon, az a nem más, mint a Sinai hegyen, amikor megkapják a 10 parancsolatot. Ezen az ünnepen messze földről is jöttek emberek. Olyan zsidók, akik a szétszórtságban laktak. Ezek egy része már nem tudott arámul, mert ott arámul beszéltek Jézus és az a környezet, ahol laktak. Arámul beszéltek, és nem tudtak már, vagyis nem, a többiek pedig olyan nyelven beszéltek, vagy jobban beszéltek olyan nyelven, amit az akkoriak. Illetve azt is olvastuk, hogy vannak olyanok, akik Jeruzsálembe jönnek vissza a szétszórtságból, a diaszpórából, kicsit olyan ez, mint amikor valaki visszaköltözik Írországból, Londonból, Németországból, néhányan visszaköltöznek, talán van, aki nyugdíjasként jön haza, nem is tudom hogyan, de hogy itt is valami ilyesmi, ezek idősebb korukra jönnek vissza, hogy részesei legyenek a templomi közösségnek, és persze annak is, hogy majd ugye úgy gondolják, hogy a feltámadás az Jeruzsálembe kezdődik, tehát ha ott temetik el őket, akkor előbb valami előnyhöz jutnak, nem is tudom, hogy volt egy ilyen várakozás igazából. És ezek a zsidók ott vannak az ünnepen, és amikor kitöltetik a Szentlélek, amikor megjelenik tehát amikor kitöltetik a Szentlélek, akkor ők lesznek az első hallgatói ennek a bizonyságtételnek. Zugás támad, és az egész házat betölti az, ami az a zugás, és aztán kettős lángnyelvek jelennek meg. Most ez nem biztos, hogy azok, tehát utal rá az ige, hogy olyanféle, tehát valahogy le kellett írni ezt a jelenséget, amivel nem tudtak mit kezdeni. Én ma reggel jöttem rá, hogy a virágcsokor erről beszél. Tegnap, amikor érkezett a virágcsokor, amikor a Marika hozta, akkor még nem nyíltak ki a kardvirágnak ezek a virágai. És ma reggel, amikor jöttem rá, hogy ezek a szerintem, nem tudom, tessenek bólogatni, hogy a kettős lángnyelveket jelképezik. Szóval, hogy igazából ugye, mi is látjuk, szemléltetjük is a történetet a tanítványok feje fölött, mintha kettős lángnyelvek jelentek volna meg, amiknek a külső jelei voltak, hogy betöltekeztek a Szentlélekkel. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és elkezdtek beszélni. És érdekes, hogy az első jele, hogy elkezdenek beszélni. Persze nem össze-vissza kezdenek el beszélni, azt írja, hogy különböző nyelveken kezdtek el beszélni. Úgy tűnik, hogy ebben a leírásban is azért van egy icipici bizonytalanság erre nézve, hogy pontosan mi történt, de az eredménye nem bizonytalan, ma az ottaniak értették. A maguk nyelvén értették. A maguk nyelvén értették azt, amit a tanítványok Jézusról mondtak. De hogy késztetés éreztek arra, hogy elmondják, hogy ki az a Jézus, hogy beszéljenek róla, hogy a többiek is megtudják, hogy megismerjék mindezt. Ez a Szentléleknek a munkája. Azt mondta Jézus, hogy erőt kapnak, hogy tanúk legyenek. Igazából a Szentlélek adja az erőt ehhez a tanúságtételhez. Nem egyedül kell ezt véghez vinni. Úgy tűnik, hogy a tanítványok egyedül nem tudták volna csinálni. Mi sem. Egyedül nem. A Szentlélek kell hozzá. Istennek a lelke kell, ami megerősít, ami bátorít, ami segít, ami ad nekünk ahhoz merszet, hogy merjünk igazán Jézus követői lenni, és ezt elismerjük mondani. Sőt, nem csak elmondani, hanem igazából nem csak merjük, hanem kénytelenek vagyunk elmondani. Muszáj erről beszélni, lehetetlen, hogy ne beszélnénk. Ott vannak azok a sok helyről érkezett emberek, és ugye ott vannak a prozeliták is, ez már egyfajta nyitás is, tehát azok, akik nem voltak eredetileg zsidók, és mindenki a maga nyelvén hallja őket beszélni. Isten mindenkinek a maga nyelvén szól. És ez nem csak a népek számára igaz, hogy a maga nyelvén szól, hanem a Szentlélek úgy működik, ahogyan valahogy illeszkedik hozzánk. Hogyha most itt sorban elkezdenénk elmondani, hogy hogy is kerültünk mi ide most, mik az előzmények. Nem arra gondolok, hogy reggel felkeltünk, valószínűleg mindenki, hanem arra gondolok, hogy hogyan kerültünk Isten közelébe, hogy mi volt ennek a története. Hogy lehet, hogy gyerekkorunkba, lehet, hogy felnőtt korunkba, lehet, hogy teljesen váratlanul, egyszer csak úgy éreztük, hogy kell valahogy válaszolni az Isten hívására. Elkezdenénk beszélni, hát kiderülne, hogy azért mindegyik egy külön történet. Ahányan vagyunk, annyiféle történet, annyiféle kaland, ahogyan mi most itt vagyunk. Mint hívő emberek itt vagyunk. Honnan jöttünk? Hú, mennyi helyről? Nem csak azért, mert sok helyről érkeztünk, mert hogy Magyarországról, meg még annál túlról, meg még a tengeren túlról is érkeztünk ide, ebbe a gyülekezetbe, hanem azért, mert hogy Isten így munkálkodott a mi életünkben, a magunk nyelvén szólított meg, úgyhogy megérűzzük, megértsük őt. Van úgy, vagy úgy, hogy kerestük azt, hogy mi ennek a világnak az értelme, vagy elveszettek voltunk, vagy szomorúak voltunk, vagy mellénk rendelt valakit, aki erről beszélt és felkeltette az érdeklődésünket, vagy hívő embereket láttunk magunk mellett, vagy lehet, hogy csak az történt, hogy a szüleink megkereszteltek, meg se kérdeztek minket, megkereszteltek, a legtöbb gyereket nem kérdezik meg egyébként, engem sem kérdeztek meg. Megkereszteltek, aztán úgy neveltek, aztán konfirmáltunk, és egyszer csak azt vettük észre, hogy egy keresztény közösségnek a részei vagyunk. Isten munkálkodik az ő szent lelke által. Nem tudjuk, hogy hogy, csak az eredményt látjuk. Az eredményt látjuk, és ez csodálatos ez az eredmény, hogy így meg tudott bennünket szólítani, meg tudott ragadni bennünket, pedig mennyi ellenállás van bennünk, mennyi tiltakozás van bennünk, nem? Azért, meg hogy kérdések, kétkedések, biztos, hogy nekem ezt az utat kell járnom. Nem túl nehéz ez az út. Meg biztos, hogy én tudok az Istennek szolgálni valóban úgy, ahogy ő elhívott engem. Annyi minden van, ami akadály, ami megpróbálja ezt a dolgot elterelni. Hát igazából, ugye nem itt azt mondtam, hogy ami megpróbálja, de ami megpróbálja, amögött áll valaki sajnos. Ez a sajnos, aki akadályoz. Ez a sajnos, aki nem azt akarja, hogy Istennek a gyermeke legyek, hogy vele kapcsolatban legyek. Azt akarja, hogy azért ne menjek olyan közel az Úrhoz. Azt akarja, hogy ne ismerjem meg igazán. De az Isten lelke ennél erősebb, ennél hatalmasabb. Ezt le tudja győzni. Mi az, hogy le tudja? Már le is győzte. Azért, hogy mi az ő gyermekei legyünk. Ezért munkálkodik a Szentlélek által. Azért munkálkodik, hogy ti most itt lehessetek. Hogy ti most neki adhassatok hálát, és örvendezzetek, hogy van közösségetek vele. Vele és mindazokkal, akiket elhívott az Úr. Halljuk, amint a mi nyelvükön beszél Isten felséges dolgairól. Hát héberül, arámul, görögül, mindenféle nyelveken beszéltek, mi meg magyarul halljuk az Istent szólni, és a magunk nyelvén halljuk szólni úgy, hogy bennünket meg tud érinteni. Így történik az első időben, hogy megérintettek lesznek azok, akik ott vannak. Persze, nagyon érdekes, nem is értettem, hogy ez miért van. Nagyon érdekes, mert akkor ott valami más is megszólal. Egyesek csodálkoznak, hú, mi ez? Hát ez valami egészen csuda dolog. De vannak olyanok, akik szeretnek mindent elrontani. Vannak olyanok, akik szeretnek mindenből gúnytűzni. Vannak olyanok, akik még a szent dolgokat sem szokták kímélni, hanem szívesen megpróbálják tönkretenni. Ma is vannak ilyenek. Ma is vannak ilyenek, egész megdöbbenve láttam, mondjuk, hogy ilyenkor az ünnepek során azért a megfelelő sajtó igyekszik nekünk kellemetlen híreket tálalni. Olyanokat, amik most nekünk, vagy olyan cikkeket, amik úgy gondolják, hogy a keresztényeknek ez valami negatív. De szerintem, akit az Úristen megszólított, azt nem lehet lebeszélni. Akit a Szentlélek megragadott, azzal mondhatnak akármit. Annak mesélhetnek. Annak nem számított 40 év kommunista agymosás, annak nem számít a mai világnak az összes ötlete, meg elképzelése, meg az okkultista, meg a keleti vallásoknak a mindenféle nyomulása. Akit a Szentlélek megszólított, az Isten gyermekévé lesz. És az annak ad erőt, hogy meg is tartson bennünket ezen az úton. Én hiszem, hogy ad nekünk erőt. Azt mondja, erőt kaptok, ezt mondja Jézus, ezt ígéri. Lesz erőtök. Lesz erőtök, hogy azzal szemben, ami ott van, mégis az Úristennek a gyermekei legyetek. És ez nem olyan egyszerű. Most nem olyan egyszerű. Hát akkor sem volt olyan egyszerű. Semmi új dolog nincs ebben. Semmi új dolog nincs ebben, ami más lenne. Akkor is mindenféle dolgok voltak, amik el akartak bennünket választani, meg az az akkoriakat Istentől, akik azt akarták, hogy ne kerüljenek közösségbe, vagy ha már közösségbe kerültek az Úrhoz, akkor valahogy távol legyenek tartva. De ezzel szemben mégis Isten még ezt is fel tudja használni. Nagyon érdekes egyébként, mert hogy ez, amikor ez elhangzik, mindjárt mondom is, micsoda, mások azonban gunyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg, erre gondoltam. Ma is vannak ilyenek. Nem ezt mondják, ezt mondanak, azt mondanak. Ne is foglalkozzunk velük, hogy mit mondanak, mert ugye tudjuk, ismerjük, kedves testvérek, hogy akiknek a kereszt nem jelent semmit, ugye azok elvesznek, akiknek ez bolondság, azok elvesznek, de nekünk pedig az Istennek ereje. Tehát mi azzal foglalkozunk, ami nekünk szól. De Isten még ezt is felhasználja, mert előáll Péter. Mindenki odafigyel, hogy mi van tényleg, mi történt? És Péter előáll, és elkezd beszélni. Ezt nem olvastam fel, mert hosszú lett volna, holnap még szeretnék erről is beszélni. Testvérek, jöjjenek el, hadd mondjam el holnap. Szóval, hogy mi történik? Az történik, hogy egy bizonyságot tesz. Ez egy nagyon nagy prédikáció, az első prédikáció, nagyon hatásos, ezt azért valaki utána csinálja, az nem rossz, 3000 ember tér meg erre a prédikációra ott helyszínen. Szóval Péternek lehetősége lesz, hogy elmondja mindezt. Nem arról van szó, hogy mindenki meg fog térni. Nem arról van. Ez a 3000 nem egy olyan nagy szám ahhoz képest, amennyien ott vannak. Mikor ez a 3000 nagy szám ahhoz képest, amennyien mi most a gyülekezetben vagyunk. De ahhoz képest nem amennyien ott vannak. És hogy ennek mégiscsak lesz eredménye, és nem csak ennyi lesz az eredménye, hanem sokkal több is. Mert akik megtérnek, azok Isten gyermekeivé lesznek, és Isten erre építi fel az ő új szövetségét. Az új szövetséget, az egyházat, a kiválasztottak közösségét, akik már nem egy népnek a tagjai, habár azért nyilván ott pünköstkor még inkább egy népnek a tagjai, de ez egyre inkább változik majd, hogy nem egy népnek a tagjai, nem egy mondjuk egy nemzetnek a tagjaiból, hanem minden népből hívja ki az övéit, és minden népből kiválasztja azokat, akiket üdvözíteni akar, és a vele való közösségre akar állítani, minden népből kiválasztja, és ez lesz az a szövetség, amely ma is megvan Istennek az új szövetsége. Másik nagy felismerésem az volt, hogy ez nem egy régi történet. Ez most zajlik, testvérek, ez most zajlik. Amikor Jézus elmondta, hogy tanúim lesztek, ez nem ért véget, ez akkor elkezdődött. Akkor, amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor élesedett ez a küldetés, és most is érvényes, most is érvényes. Igazából most is ez a dolgunk, tanúk legyetek, ez a feladatunk, erre vagyunk elhívva, ezt bízta Jézus az övéire, most mondtam, az övéi vagyunk, ránk van bízva. Örvendezhetünk ennek, hogy hozzátartozunk. Micsoda kegyelem, hogy van kihez menni, tudunk imádkozni, tudunk könyörögni, tudunk bűnbocsánatot kérni és kapni, tudunk vele közösségben lenni, olyan csodálatosan jelképezi az asztal közösség, ezt az Istennel való közösséget, ami Jézus Krisztusban megvalósul. Csodálatos. Mi pedig hozzátartozhatunk. És ma ugyanígy folytatódik. Most is ugyanott tartunk. Jézus most is azt mondja, tanúim lesztek. És hozzáteszi természetesen azt is, hogy a Szentlélek ad erőt. A másik ilyen búcsúzás, amit jobban ismerünk egyébként, mert a keresztelési alapigében van benne, amikor azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyán minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, ugye ezt már a konfirmandusok is kívülről tudják, a volt konfirmandusok, a konfirmáltak, így kell már mondani, ők is kívülről tudják, és mindannyian sokat hallgattuk, valóban ez az a helyzet, amikor Jézus azt mondja a feladat mellé, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És itt a Szentlélek által való jelenlétünk, jelenlétére gondol. Ezt ajánlja nekünk minden napon a világ végezetéig. És igen, az történik majd, holnap egy kicsit bővebben esik róla szó, hogy azok, akik hisznek, először is hisznek, aztán pedig megkeresztelkednek. És ők is kapják a Szentléleknek az ajándékát, hogy legyen erejük megmaradni, legyen erejük megélni a hitüket, és kitartani Jézus mellett, és hogyha ad nekik elég biztatást, akkor erről bizonyságot is tenni, hogy erre legyen erejük. Így küldi el Jézus a Szent Lelket, így küldi el az Isten a Szent Lelket, így kapjuk a Szent Lelket, és így indul el az egyháznak a története. Az egyház története, az Isten gyülekezetének a története, azoknak a története, akik a megváltottak közösségéhez tartoznak, indul el és tart mind a mai napig is. És mi pedig Isten kegyelméből ide tartozhatunk hozzá, aki kiválasztott bennünket, aki megigazított minket, aki hívott, hogy merjünk hitvallást tenni, és a keresztség által besorolt minket az ő győzelmes seregébe. Hiszen övé a győzelem, ez nem a jövő, ez már valóság, mi pedig vele indulhatunk ebben, és vele járhatunk. Hadd legyen ez a közösség Isten szent lelkének az ajándéka mindannyiunké most és minden időben. Amen. Isten igéjére válaszoljunk énekléssel. A 372. dicséretnek, amit elkezdtünk énekelni, 6. és 7. verseit énekeljük. 372. dicséret 6. verse így kezdődik: Válasz minket magadnak élő templomul. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi hálaadásunkat, kérésünket egy perces csendes imádságban az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hozzád jövünk hálaadásban és könyörgésben. Uram, Úr Jézus, köszönöm neked a testvéreket, akit elhoztál a te házadba. Köszönöm, hogy együtt könyöröghettünk, és egymás hite által is tudtunk épülni. Köszönöm, hogy mindannyiunknak munkálkodtál az életében, eddig is, és most is te voltál, aki irányítottad a lépteinket. Köszönjük, hogy testvért adtál nekünk, másik embert Jézusban, aki jelenlétével, imádságával, énekével, hitvallásával minket, egymást is erősítjük. Urunk, köszönjük neked, hogy emlékezhetünk arra, hogy már sokkal előbb születésünk előtt kiválasztottál, és gondoskodtál arról, hogy egy téged követő közösségnek a tagjai lehessünk. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy akár az elején vagyunk ennek a tagságnak, akár már hosszú évek óta tart, vagy éppen nehézkesen akadozik, vagy már a te kezedben tudjuk a mindennapjainkat, adj nekünk erőt, hogy kitartóak tudjunk lenni továbbra is. A hozzád tartozásban, a hitben való növekedésben, a rád figyelésben, a hitben járásban. Urunk, eléd hozzuk kéréseinket, hálaadásunk mellett, imádkozunk a mi magyar nemzetünkért. Látod, hogy milyen nagy megpróbáltatások vannak mögöttünk, 105 esztendeje kesergünk azon, amin nem tudunk változtatni. Érezzük és tudjuk, hogy milyen igazságtalanság történt, és újra tanítasz bennünket, hogy az igazság az egyedül te vagy. Egyedül te vagy az igazság, és nekünk téged kell követnünk. És mindent, ha nemzetünkre gondolunk akkor is, minden megoldást a te igazságodban kell keresnünk. Urunk, ránk biztad, hogy hirdessük az evangéliumot ennek a magyar népnek. Adj nagy erőt lelkeddel, hogy ne szűnjünk meg ezt tenni, hogy egyre többen megismerjenek és felismerjenek, egyre többen kövessenek. De adj erőt ahhoz is, hogy tudjunk egymásra figyelni, és ebben a nagyon változó, nagyon kiszámíthatatlannak látszó világban tartsál meg bennünket így is, mint magyar nemzet. Urunk, köszönjük neked, hálát adunk, hogy most először konfirmált fiataljainkkal úrvacsorázhatunk együtt. Köszönjük azokat, akik korábban konfirmáltak, nem olyan régen, felnőttként, vagy éppen fiatalként. Köszönjük, hogy többen itt lehetnek közülük is. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, a te szeretetedben mindannyiunkat. Urunk, hálát adunk azért, hogy te vagy a mi gyógyítunk. És köszönjük, hogy Csapó Józsefné Zsófia itt lehet közöttünk. Hálát adunk azért, hogy elhoztad őt közénk a betegség, meg a kórház után is. És köszönjük mindazokat, akiket te gyógyítasz. Köszönjük mindazokat, akik betegek, de te a szereteteddel tartod őket. Köszönjük, hogy ők is közöttünk lehetnek. Hálásak vagyunk ezért, Urunk. És hozzuk eléd így a mi betegeinket, azért, hogy te legyél az erősítőjük, vigasztalójuk és bátorítójuk. Urunk, imádkozunk a békéért. Úgy szeretnénk már, ha véget érne a háború. Mi a békéhez szoktunk, nem a háborúhoz. Úgy szeretnénk, hogyha ehelyett végre valami más történne. Nem tudunk eléggé hálásak lenni, megvalljuk neked azért, hogy mi itt békében élhetünk. De látjuk másoknak a fájdalmát, szomorúságát, látjuk a kétségbeesésüket és a kiszolgáltatottságukat. Urunk, értük is könyörgünk. Különösen is, hadd imádkozzunk kárpátaljai magyarokért, akik belekerültek ebbe a nagy háborúba, akár merre is vannak, otthon, fronton, máshol, mégis mindenkit érint, és ha őket érinti, minket is érint. Urunk, kérünk téged, légy kegyelmes hozzájuk, és légy kegyelmes hozzánk. Hívunk és várunk, hogy töltsd ki a te lelkedet miránk. Töltsd ki a lelkedet, adj erőt, adj lelkesedést bennünk, adj kitartást, és erősítsél meg minden helyzetben. Ha kell, vigasztalj, ha kell, bátoríts, ha kell, adj erőt ahhoz, hogy neki feszüljünk a dolgainknak. Urunk, köszönjük, hogy veled közösségben lehetünk, szent lelked által. Jézus Krisztusért, atyánk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, a tudva jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem, hogy köszönetet mondok egészen pontosan az adományokért, a persejpénzekért, amiket itt kapunk a gyülekezetben, vagy átutalással érkeznek azoktól, akik az online közvetítést követik, vagy nézik meg újra. Köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulást, hogy mindenki gondolkodik az egyházról, eszébe jut a gyülekezet, annak a fenntartása, és hogy ezt közösen tartjuk fent a mi gyülekezetünket. Köszönjük a úrvacsorai jegyekre adott adományt, illetve az úrvacsorai jegyeket. Köszönjük a virágcsokrokat is erre az alkalomra. Kedves testvérek, énekeljük a záróénekünket, majd az áldás, a himnusz, és aztán utána a közvetítés végével majd következik az úrvacsora. A záróénekünk a 392. dicséret, a 392. dicséret, ami az egyházról szól, és fontos üzenetet hordoz az egyházról. Énekeljük végig ezt a dicséretet, 392-est, 5 verse van, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.